Abban szeretném ma, ha segítene minket a Szentírás, hogy Istent teljesebbül és jobban ismerhessük. A Luther azt mondta Erasmusnak egyszer, hogy Istenről való gondolataid túlságosan emberiek. Azt hiszem, ez nem csak őt jellemezte, vagy a korát, hanem minket is olykor. Istenről való gondolataink olykor túlságosan emberiek, mert nem is lehetnének mások, hiszen emberek vagyunk. Viszont előttünk van a Szentírás, amiből jobban megismerhetjük az Urat. És ma, ahogy folytatjuk majd a második témával, legyen az eszetekben a múlt heti vasárnap, mert a kettő együtt érthető. Ahogy a csillagos égen is, akkor látszanak a csillagok, hogyha a háttér az sötét. A Isten világosság, nincs benne semmi sötétség, Isten tökéletes, Isten szent. Nagyon hálás vagyok a dalokért, amikben dicsérhettük az Urat. Elmondtunk róla nagyon sokféle tulajdonságot. És a Biblia is nagyon sokféleképpen mutatja be az Istent. Akár mint egy igaz gyöngy, vagy akár mint egy olyan gyémánt, aminek számtalan oldala van. És a múlt héten ugye a szeretetről hallottunk, a kegyelemről, az irgalomról. Ha meg akarjuk Istent ismerni biblikusan, mélyebben, akkor szót kell ejtenünk olyan tulajdonságairól is, amik első hallásra esetleg nehezebben érthetők, nehezebben gondolhatók át, de benne vannak a Bibliában, hogy ő igazságos, szent, hogy ő ítélő Isten is, hogy ő haragvó Isten is, hogy ő dicsőséges, és hogy ő kiválasztó Isten. Hát ezeket a témákat érintjük majd, és az a célunk, hogy az igéből nézzük meg, hogy milyen ő, aki egyébként kiismerhetetlen, hiszen ő végtelen, hiszen ő Isten, de az a jó hír, hogy el tudjuk kezdeni már itt a Földön megismerni őt, ami folytatódhat majd oda át a mennyben. És még egyszer, a két alkalom együtt érthető meg. A múlt heti Isten hesed szeretete, ha emlékeztek rá, az irgalmazó kegyelme. És ez tényleg igaz. És fantasztikus, amikor ezt átélhetjük. De azt is tudjuk, és azt is tudjátok, hogy ezt csak akkor éljük át, élhetjük át, hogyha benne vagyunk, már pedig Krisztusban. Mert ha nem Krisztusban vagyunk, és úgy találkozunk az Istennel, akkor ez egy félelmetes helyzet. De el fogunk oda jutni a végére, nem hagyom ki az evangéliumot ma sem, hogy szóljon hozzád az örömhír, bárhogy is ülsz itt. Akár újra belengesse meg a szíved, és mondd azt, hogy igen, hálás vagyok, Uram, hogy megmentettél. Akár először, hogy Istenem, nem kell tőled féljek, hanem elmerülhetek a te szeretetedben. Hát azt a címet adtam a mai alkalomnak, hogy Isten elfeledett, idézőjelben, tulajdonságai, és hát így röviden próbálom érinteni az ő dicsőségét, hogy ő dicsőséges Isten, az ő kiválasztását, mert a Biblia számos helyen beszél erről, és hogyha szeretnénk jobban megismerni a mi Istenünket, akkor ezzel a témával is számolnunk kell, hogy Isten kiválasztó Isten, és végül nem utolsó sorban, hogy Isten, mivel igazságos és szent, ezért ő ítélő és haragvó Isten. Több ilyen igevers is van a Bibliában. Amiről szoktunk hallani, az az, hogy ugye legtöbbször, hogy Isten szerető, Isten kegyelmes, Isten jóságos. Ezeknek vannak szinonimái az igében a legtöbb dalunkban is, hogy Isten irgalmas, türelmes, hosszú tűrő. Aztán esetleg szoktunk hallani olyan témákról, hogy Isten mindenható, mindentudó, mindenütt jelen való, vagy éppen olyan tulajdonságairól is, hogy Isten igazságos, hogy Isten hatalmas, ő fenséges. Olvastam régebbi teológusoktól, hogy azt mondják többen, hogy valójában Istennek egy fő tulajdonsága van, ami az ő szentsége, és minden más ennek egy-egy fénye vagy jellemzője. És azért is tettem a fókuszba azt, hogy Isten szent, mert csak ezt a tulajdonságát említi a Biblia háromszor. Jelenések könyvére, ha gondoltok. Úgy magasztalják és dicsőítik Istent a trón előtt, hogy szent, szent, szent. Semmelyik más tulajdonsága nincs ilyen többes számban a Bibliában. A szent az azt jelenti, hogy ő teljesen más, mint mi, hogy ő különleges, makulátlan, tökéletes, és ő egy más kategória. Ő nem jobb, mint mi, hogy mi itt vagyunk, ő meg valahol ott nagyon magasan, hanem összemérhetetlen. Ilyen a mi Istenünk. És ha haladunk tovább, akkor olyan bibliai jellemzőket hoztam ma, ezt a hármat hiszem, hogy van összefüggés közöttük, amit talán kevésbé szoktunk hallani, átgondolni, mégis a mai alkalom egy lehetőség számunkra, hogy még teljesebb módon ismerhessük a mi Istenünket, akiről azt mondja a Biblia, hogy ő féltőn szerető, hogy ő neki annyira fontos az ő szent neve, az ő nevének a dicsősége, és az Istennek a saját jó híre, hogy ebből fakad az ő megmentő szeretete, ezt majd ki fogjuk bontani. Ebből fakad Izraelnek a kiválasztása és az új szövetségi nép, Isten népének az üdvözítése. Valójában Krisztus eljövetele is azt szolgálja, hogy Isten dicsősége helyreállhasson abban, hogy lesznek majd sokan, akik hisznek Jézus Krisztusban, te meg én, és ott állhatunk majd a mennyben, és dicsőíthetjük őt. Aztán a kiválasztása, ami megnyilvánul abban, hogy megment sokakat, ma is, régen is, és amíg tart a világ, amíg világ a világ. És egy további jellemző, ami talán a legkényelmetlenebb számunkra, de ahogy látjátok majd, sok igevers szól erről, hogy Isten igazságos, ítélő és haragvó. És itt majd beszélünk arról, hogy milyen Isten haragja. Teljesen más, hogy képzeld el, mint az ember haragját. Nem lobbanékony, nem meggondolatlan, tiszta, jogos, igazságos és szent. A tulajdonság az mit is jelent még bevezetésképpen? Isten lényegét, jellemének lényegi elemeit értjük alatt, amikor gondolkodunk Istenről. Hogy milyen ő, és ő nem tud más lenni, mint amilyen ő, nem azért, mert nem mindenható, hanem mert például nincs benne ellenmondás, ezért ő a bűnt azt mindig el fogja ítélni. Mindig gyűlölni fogja a gonoszságot, a rosszat, mert ilyen Isten, ez az ő jelleméből fakad, és sosem fogja azt mondani a bűnre, vagy a gonoszságra, hogy az jóvá van hagyva. Ma tehát ezekről lesz szó, és tudjátok, majd amikor az utolsó dalban énekeljük, hogy tiéd a dicsőség és imádat, akkor kifejezhetjük Isten felé azt, hogy mind ezek is, amikről ma szó van, és esetleg kényelmetlenebbek számunkra, ezek is jó, hogy vannak. Jó, hogy ilyen Isten. Jó, hogy ő igazságos, szent, kiválasztó, dicsőséges, ítélő Isten. Gondolj bele, mi lenne, ha nem ilyen lenne. Ha mondjuk Isten olyan lenne, mint ahogy sokan képzelik, mint a télapó vagy egy kedves nagypapa, aki szerető, irgalmas, kegyelmes, hosszú tűrő, de nincs benne ott meg az igazság, az ítélet. Tudjátok, ha ilyen bírája, ilyen ura, ilyen Isten lenne az univerzumnak, az egy nagyon félelmetes dolog lenne. De Isten tökéletes, és a tulajdonságai is, amikről ma szó lesz, azok is, teljes harmóniában vannak egymással, és jó, hogy ilyen Isten. A héten találkoztam nagyapámmal, már elég idős, 93 éves, 94-ben van, és néha nem ismer meg. És emiatt, amikor mondjuk meglátogatom, és bemegyek hozzá, akkor van, hogy mondom, hogy akkor most ki vagyok, meg hány óra van, meg milyen napszak van. És néha jogos, hogy mondom, máskor meg most a héten is azt mondta nekem, hogy megismerlek egy ám, tehát figyelj, most megismerlek. Az emberek változnak, mi is változunk, idősödünk. Isten változhatatlan. Az ő tulajdonságai nem változnak. Miért ülünk most itt és szánunk arra valamennyi időt, hogy Istent jobban megismerjük? Hiszem azt, hogy ez nem pusztán egy elméleti téma, és mind a három nagyobb témakörnél, amivel foglalkozunk, mondok majd gyakorlati alkalmazhatóságot, hogy mire jó ez neked és nekem. De előtte az alapigénk, a nagy parancsolat. Az Úr Jézus a szinoptikus evangéliumokban, tehát három helyen is, Máté, Márk, Lukács evangéliumában, ezt a nagyon fontos alapvetést mondja el, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. És hogyha az elmére gondolunk, ami egy fontos része annak, ahogy mi kapcsolódjunk Istenhez, amellett, hogy kapcsolódunk az érzelmeinkkel, szívből, ugye? Kapcsolódunk az akaratunkkal, a vágyainkkal, kapcsolódunk lélekkel, ahogy a Samári asszonynak mondta Jézus, hogy az igazi imádó Istennek lélekben és igazságban imádják őt. Erőből is, például, hogy veszem a fáradtságot és eljövök közisten házába, kinyitom a Bibliát otthon, elmegyek kis csoportba, vagy éppen szolgálok mások fele. Fáradtságos, de fontos. És itt van az, hogy teljes elméből szeretni Istent. Úgy tudom szeretni Istent, hogyha helyesen ismerem. Na, ezért fontos Isten tulajdonságairól gondolkodni és tanulmányozni. Teljes elméből azt jelenti, hogy fontos tudnunk, hogy milyen ő. Fontos, hogy legyen róla tudásunk, ismeretünk, és ezt leginkább a Bibliából kaphatjuk meg. És ezek mellett természetesen az előbbi elemek is nagyon-nagyon fontosak. Így szerethetjük tehát Istent helyesen, ha őt minél jobban megismerjük. És tudjátok, a Biblia lapjairól elénk lépő Istenember, Jézus Krisztus, ő tudja igazán bemutatni az Atyát. Benne láthatjuk meg igazán, hogy milyen Isten. Teljes képet Istenről ugye mi emberek nem ismerhetjük, nem is ismerjük, de teljesebb kép fele visz az Isten sokoldalúságának a megismerése. Isten nem teremtmény, mindig volt, mindig van, mindig lesz, változhatatlan, és engedjük, hogy ma reggel a Biblia szóljon hozzánk, és még egyszer, és aztán elkezdjük a további kibontását a dolgoknak, hogy a múlt vasárnappal együtt lesz érthető ez a mai alkalom, ez az egyik, és a másik, hogy ne nekem higgyetek, hanem az Isten igéjének, azoknak a bibliai részeknek is, amiket majd most meg fogunk nézni. És még egy szempont, hogy miért fontos ez, és miért releváns nekünk Istenről gondolkodni. Azért, mert amilyen Isten, azok nyomokban bennünk is megtalálhatók. Miért állíthatjuk ezt? Azért, mert Isten azt mondta az 1 Mózesben, alkossunk embert képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette férfivá és nővé teremtette őket. A teológusok megkülönböztetik Isten közölhető és közölhetetlen tulajdonságait. Bonyolultan hangzik, de nagyon-nagyon egyszerű. Istennek vannak olyan tulajdonságai, amik bennünk emberekben is a teremtés nyomán megtalálhatók voltak a bűneset előtt, és valamennyire még nyomokban megtalálhatók, illetve egy megváltott ember, aki a megszentelődés útján jár itt a Földön, újra kifejlődnek benne ezek az isteni tulajdonságok. Ilyen a szerető, tehát a szeretet, a jóság, az igazság, a türelem. Ha gondoltok a családotokra, és azokra a relációkra, amikbe éltek, szülő, gyerek, házastárs, ezeket gyakoroljuk, ezek megnyilvánulnak, és ezek a tulajdonságok Istenből fakadnak, mert ő ilyen, és ő minket is az ő saját képmására teremtett. Ugyanakkor vannak olyan tulajdonságai Istennek, amelyek közölhetetlenek, vagyis Ő minden tudó, mindenható, végtelen, mi nem vagyunk ilyenek. Még az eredeti, bukás előtti teremtményi állapotban sem. Az eredeti terv tehát jó volt. Tehát Istenből sok minden megjelent az emberben. Sok minden tulajdonság pedig ugye nem. De a bűneset következtében eltorzult a kép. Azért fontos megismerni a hívő embernek, hogy milyen Isten, hogy számítsunk arra, hogy ő milyenné formál, amikor visszaalakít a megszentelődés útján fia képmásává. Tudd azt, hogyha Isten újjászült téged, hogyha eljött a megtérés már az életedben, akkor onnantól kezdve halálunk pillanatáig a megszentelődés útján járunk. Nem leszünk itt a Földön sosem tökéletesek, de azt mondja például az 1 Korintus 3.18, hogy mi pedig fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, ez a hívőknek szól, hívőkről van szó, és ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Ez a gyülekezetnek, az egyháznak szól, a valódi hívőknek, akik Krisztusivá formálódunk, ahogy vele járunk. Kolossi 3.9.10 azt mondja, hogy levetköztük a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztük az új embert, aki teremtőjének a képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerjük őt. Hogy egyre jobban megismerjük őt. Ez egy fantasztikus valóság. Hát ebben élünk, ebben járunk, erre törekszünk. Első nagy téma, Isten dicsősége. Vagy úgy is mondhatnám, ha meg akarjuk Istent ismerni, tudjuk róla, hogy ő szerető, hogy ő kegyelmes, hogy ő jóságos, hogy ő, és akkor soroljuk, ott kell legyen a listán az is, hogy Isten dicsőséges, hogy Isten fenséges, hogy Isten féltőn szerető az ő szent neve iránt. Már az Ószövetségben Isten kinyilatkoztatja Ézsaiás prófétánál, ugye a legnagyobb, legelső prófétánál, nem adom dicsőségemet másnak. Ézsaiás próféta arról ír a könyvének a 40. fejezetétől kezdve, tovább a 41, 42, 43. részekben, például, hogy nincsen Istenhez fogható senki sem. Fölteszi a kérdést, kicsoda hasonlítható az Istenhez? Hogyan készíthetnétek el képmását? Aztán arról beszél a 43. fejezetben, hogy hazahozom fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Egy nagyon különleges bibliai rész az Ezékiel 36. Ezékiel 36-ban egy fantasztikus ígéret bontakozik ki a szemünk előtt, ami az új szövetségnek az ígérete. Új szívről van szó, ami hús szív a kőszív helyett. Figyeljétek csak, hogy vezeti be Isten. Így szólt hozzám az Úr igéje, írja Ezékiel, emberfia. Amikor Izrael háza a saját földjén lakott, tisztátalanná tették azt életükkel és tetteikkel. Olyan tisztátalan volt előttem az életük, mint a havi vérzés. Rájuk zúdítottam haragomat, mert vért ontottak a földre, és tisztátalanná tették azt bálványaikkal. Ezért elszélesztettem őket a népek között, és szétszóródtak az országokba. Életük és tetteik szerint tartottam ítéletet fölöttük. De amikor a népek közé jutottak, amerre csak jártak, gyalázatot hoztak szent nevemre, mert ezt mondták róluk, más népek, amikor látták, hogy ők Isten kiválasztott népe, hogy jártak. Azt mondták róluk más népek, az Úr népe ezek, mégis el kellett hagyniuk az országát. És figyeljétek, Isten cselekvő módon beavatkozik, és azt mondja Ezékiel 36.21-től, ekkor szánalomra indultam szent nevemért, amelyre gyalázatot hozott Izrael háza a népek között, amerre csak járt. Ezért mondd ezt Izrael házának, így szól az én Uram az Úr, nem ti értetek cselekszem, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyre gyalázatot hoztatok a népek között, amelyre csak jártatok. Majd én megmutatom, hogy szent az én nevem, amely gyalázatos lett a népek között, mert gyalázatot hoztatok rá közöttük. Majd megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, így szól az én Uram az Úr, amikor szemük láttára megmutatom rajtatok dicsőségem, megmutatom rajtatok, hogy én szent vagyok. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotokból és minden válványotokból megtisztítalak benneteket. És itt jön ez a fantasztikus ígéret, új szívet adok nektek, írja Ezékiel, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és új szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Hosszabb részt olvastam föl, de remélem, hogy egyben érthető az, hogy rá kell jönnünk a Bibliát olvasva, hogy nem mi vagyunk a legfontosabbak. Ismétlem, nem az ember a legfontosabb. Isten a legfontosabb, és azt láthatjuk ebből a részből is, meg más részekből is, hogy Isten azért menti meg az ő népét, először Izraelt az Ószövetségben, majd aztán folytatódik, hogy a hívőket, az egyházat, hogy szent nevének dicsérete helyreálljon. Úgy láthatjuk ezekből az igékből is, hogy ez a végső ok és cél. Emlékszem, jó 10 éve lehetett Balatonon táboroztunk egy keresztény táborban, és akkor találkoztunk többen barátaimmal ezzel a témával. Többen a hívő családban és gyülekezeti közegben nőttünk föl, és legtöbbször az üzenet az volt, hogy mennyire fontos vagy, hogy Isten mindent értet tesz, meghalt értet szeret. És ez megkérdőjelezhetetlenül igaz. Csak van egy olyan tendencia, ahogy felnő egy ember egy ilyen közegben, hogy azt kezd érezni, hogy még Isten legnagyobb gondolatait is, tanácsvégzését is, és a megváltás egészét is az mozgatja, hogy te meg én majd ott lehessünk vele. Én úgy látom egyre inkább, hogy ez a következménye annak, hogy Isten helyreállítja az ő dicsőségét itt a földön, azáltal, hogy lesznek olyan emberek minden népből, minden törzsből, akik dicsőítik majd őt, azáltal, hogy megváltja őket Isten. És ez egy nagyon fontos pont az életedben hívőként, amikor eljutsz oda, és lehet, hogy már megtörtént, kívánom, hogy történjen meg, ha még nem, hogy nem körülöttünk forog minden, és Isten sem. Nem emberközpontú világban élünk. Isten központú világban élünk. Isten személyes, mégis fenséges. Isten nagy, nagy Isten. A ma emberének Istene például azért kicsi, sokszor így a 21. században, individualizmus kora, ugye, humanizmus, de visszavezethetném, de nem fogom, de ugye a felvilágosodás kora óta kiveszett az a fajta Isten tisztelet, Isten félelem az általános közgondolkodásból, ami sokáig ott volt évszázadokon keresztül. Dávid király arra hív minket, a Zsoltárok 145-ben, hogy csodálkozzunk rá Isten dicsőségére. Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. Fenségeden, ragyogó dicsőségeden és csodálatos dolgaidon én is elmélkedem. Ezt írja Dávid a Zsoltárában. Ha megnézzünk egy pár új szövetségi szakaszt Isten dicsőségéről, akkor azt mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus csodái és a kereszt is Isten dicsőségét emelte ki, tette nagyobbá. Azt mondja János 11.4, ami Lázár halála és feltámasztásának a sztoria, hogy Jézust idézem, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. amikor csodát tett Jézus, meggyógyított valakit, vagy feltámasztott valakit, akkor mind-mind erre mutat, ebbe az irányba mutat. De a lényeg, a legfontosabb, hogy Jézus Krisztus egész életének és munkásságának a célja, a kereszt, a megváltás is erre mutat, és ezt szolgálja Isten dicsőségét. A János 12.23-tól így ír az ige. Jézus így válaszolt nekik, tanítványoknak, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az ember fia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Jézus tehát világossá teszi, hogy az ő halála, az dicsőíteni fogja az Atya Istent. Dicsőséget hoz magára és az Istenre. És az 1 Péter 1.20 arról beszél, hogy Jézus a világ teremtése előtt kiválasztatott Isten által, de az idők végén megjelent, ti értetek, ez megint a hívőknek szól, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek, Istenbe vetett reménység is legyen. Összefoglalva tehát, és lépünk mindjárt a második tulajdonságra, a dicsőség szó, kabod a héberben a súlyt jelenti, érezhető súly. Ha nem adod át másnak azt a dicsőséget, ami egyedül Istent illeti, akkor össze fog nyomni, össze fog szaladta roppanni. Isten így tervezte meg az univerzumot. Láttam életem során olyan világsztárokat stadionok közepén, akikről én is úgy éreztem, hogy kicsit furcsa, és aztán, amikor a barátainkkal beszélgettünk hazafele, mert többen mondták, hogy valószínűleg valami szer állapota alatt lehettek, mert amikor ezrek, tízezrek elé áll ki valaki, akkor járhat úgy, hogyha magának tulajdonítja a dicsőséget, hogy egy idő után nem tudja elviselni, kell valami pótszer. A dicsőség, amely arra adatott, hogy Istennek adjuk hálánkban, tiszteletünkben, ha magunknak tulajdonítjuk, akkor deformálódik a személyiség. Sok híres ember lett, öngyilkos is, sok híres és sikeres ember jutott oda, aki nem adta Istennek a dicsőséget, hogy bele roppant. De ez nem kell, hogy legyen velünk, mert tudhatjuk, hogy Istené a dicsőség, és a legnagyobb öröm, amikor Istent tisztelhetjük a mi életünkben. Nem csak itt vasárnap, nem csak a dalok vagy az ígére figyelés által, hanem hétköznap, akár egy kisgyermek tisztába tételénél, vagy a nagymama bevásárlásánál, Isten tudjuk tisztelni. És hogyha egy gyakorlati hatás, ha Isten dicsősége helyére kerül az ember életében, akkor úgy is mondhatnám, nyer-nyer szituáció alakul ki, mert neki is, Istennek is ez a célja, hogy minél több ember adjon neki tiszteletet és dicsőséget. Nem önző ez? Istennél nincs olyan értelemben vett önzés, mint amit mi negatívan szoktunk említeni az embereknél. Az, hogy Isten szánalomra indul szent neve iránt, és ez motiválja abban, hogy megmentse az ő népét, ez nem önzőség. Isten jogosan formál igényt minden e föld teremtményének a tiszteletére és dicsőítésére. Bennem nagy háló és öröm ébred egyébként, amikor újra és újra ezekre az attribútumokra, tulajdonságokra gondolok, vizsgálom és vágyom, hogy bennetek is ez ébredjen. Isten kiválasztása, az ő kezdeményező volt a személyes üdvösségünkben. Mint láttuk az előző igeversben, az 1 Péternél, hogy Isten azt írja a Biblia, hogy kiválasztotta Jézust üdvözítőnek. De vajon mit jelent az, hogy mi, akik hiszünk benne, választottak vagyunk? A legtöbb ember, mondhatnám mindenki, aki egyáltalán kinyitja a Bibliát, meg olvassa, egyetért abban, hogy Isten kiválaszt embereket, hogy vannak választottak. Nagyon sok bibliai szakasz van erről. Erről sok helyen beszél a Biblia. És tudjátok, ha nem hinnék a kiválasztásban, sok kérdés maradna. Például az, hogy Miért pont én? Miért nem más? Tehát mi van bennünk, akik hiszünk, ami az elkárhozulókban nincsen? Mert ugye abban is egyetérthetünk, hogy, és ez is egy nehéz téma, de kell róla beszéljünk, hogy nem mindenki üdvözül. Ugye ebben is egyetérthetünk. Mert Jézus beszél arról, hogy a végítéletnél lesznek jobb keze felől állók és bal keze felől állók is. És amíg világ a világ, hirdetnünk kell az evangéliumot szeretettel, de határozottan, hogy az emberek térjenek meg, és minél többen legyenek, akik a mennybe jutnak. De a valóság az, és az igazság az, hogy mind a két helyen lesznek emberek. Szóval akkor az egyik csoportban jobbak vannak? Vagy az egyik csoport ügyesebben csinálta? Mi a különbség? Szóval mit is jelent az, hogy Isten kiválasztó Isten? A Galata 4.9 arról beszél, hogy amikor még, és a 8-assal kezdem, 8-as vers, amikor még nem ismertétek Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek valójában nem azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, írja Pál szintén a hívőknek, Galata beli keresztényeknek, most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan lehetséges, és aztán folytatja, hogyan értsük azt, hogy Isten megismert minket? Hát ő nem ismer minden embert a teremtés jogán. Miért hangsúlyozza itt Pál, hogy Isten is megismerte őket, akik hitták, akik hívőké lettek ott Galatán, galatai közösségben? Mi értelme van ezt leírni, hogyha tudjuk, hogy Isten mindenkit ismer, mert ő mindentudó? Persze, Isten minden embert ismer a teremtés jogán. Itt viszont a hívőkről van szó, akiket a megváltás jogán is ismer. És a héten olvastam újra G.I. Packernek az Igaz Isten ismeret című könyvét, mert múlt héten hunyt el ez a nagyszerű teológus, és tavaly kiadták a könyvét Megismerni Isten címmel újra. És ebben a nagyszerű könyvben írja azt, hogy Isten kiválaszt arra, hogy megismerjem őt. Testvérem, amellett, hogy ismered Istent, és remélem, hogy igen, vagy szeretnéd, vagy úton vagy ebben a folyamatban, ahogy én is, amellett, hogy ismerjük-e Istent, még fontosabb kérdés, Isten ismer-e minket? Ezt ki jelenti a Szentlélek által benned idővel? Mózes, Jeremiás. Két bibliai példa. Az Úr így szólt Mózeshez, megteszem azt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Aztán Jeremiásnak ezt mondja az Úr. Mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek. És mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek profétájává tettelek. Fantasztikus ígéretek. Aztán az Új Szövetség. Az Új Szövetségben Jézus Krisztus azt mondja magáról, hogy én vagyok a jó pásztor, a János 10-ben. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogy az atya is ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből. Néhány fejezettel korábban Jézus Krisztus arról beszél, hogy az emberek nem tudnak hozzájönni maguktól. Ezt elmondom újra, mert benne van a Bibliában. Az emberek nem tudnak maguktól Istenhez jönni. János 6:65-66, idézem. Senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az atya, ezt mondja Jézus. Ettől fogva, és figyeljétek, mi a következménye, ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Ez a gondolat, tehát Isten megelőző kegyelme, vonzása, kiválasztó szeretete sok akkori embert is felháborított, ahogy ma is. Lehet, hogy téged is felháborít, én is átmentem ezen a folyamaton. Ez egy természetes emberi dolog. Jézus környezetében levő tömegből is sokan visszavonultak, elhagyták őt. Kemény beszéd ez, hogy mondhat ilyet, hogy senki nem jöhet az Istenhez, ha csak nem adta meg neki az atya, ha nem vonza őt az atya. Ha úgy vagy itt, hogy nyitott vagy az igazságra, hogy mélyebben megismerd az Istent, akkor kérlek, ne hesegesd el magadtól ezeket a gondolatokat, még ha újak, még hogyha furának is tűnnek, vagy botrányosak. Ez az Isten igéje. Egy klasszikus igehely, ami még nyilvánvalóbbá teszi, ha csak nem követnek el rajta erőszakot már, mint a magyarázatán, akkor világos, hogy mit jelent. Azt mondja az Abcsel 13.48. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, tehát az evangélium hallatára, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívőkké lettek. Megismétlem a végét. Akik az örök életre választattak, mindnyájan hívőkké lettek. Jézus korában azt mondta, akit neki adott az atya, az mind hozzájön, senki nem veszik el. Aki az örök életre választatott, Isten által, Biblia szerint, az mind hívővé lesz. Ez egy fantasztikus nagy öröm és bizodalom, hogy nem történik véletlenül kiesés a kegyelemből, vagy ilyesmi. Az Abcselben azt látjuk, hogy akik örök életre választottak, azok hittek. Azok tudtak hinni Pál első missziós útján történt szolgálat nyomán, akiket korábban Isten erre kiválasztott. Gondold át, hogy mit olvastunk. Istennek joga van ahhoz, hogy abban mutassa meg a dicsőségét, fenségét, hatalmát, hogy akinek akar kegyelmét adja, és akinek akarja irgalmát, kegyelmét adja, akinek egyébként jogos büntetését kéne adnia, vagy érdemelni. És Istennek ahhoz is megkérdőjelezhetetlen joga van, hogy kegyelme helyett másoknak igazságát nyilvánítsa ki. Úgy, hogy igaz és jogos módon elítéli majd őket bűneikért, hogy ezáltal mutassa meg dicsőségét. Isten az emberek végső sorsában is megmutatja kegyelmének és, itt az és nagyon fontos, kegyelmének és igazságának is a dicsőségét, mindkettőt. Ahogy korábban ugye említettünk, és egyetérthetünk, hogy Bibliát olvasó hívők vagyunk, hogy mind a mennyben, mind a pokolban lesznek emberek. Isten szuverenitásában, bölcs tanács végzésében, hogy ő a világ történelem ura, az eseményeket, a végítéletet is igazgatja, kinyilvánítja. Én úgy hiszem, úgy látom, nagyon sok erőddel egyetértve a Biblia alapján, hogy ebben Isten dicsősége nyilvánul meg. A Róma 9-ben Isten szabad kegyelméről tanít minket az ige. Ha belegondoltok, hogy Isten kiválasztó Isten, ez nem egy meglepő dolog, te is választasz, hogy milyen ruhát vegyél föl, választasz iskolát, aztán választasz férjet vagy feleséget. Nem minden emberrel ugyanolyan a viszonyunk. Isten kiválasztotta Ábrahámot. Másokat nem választott arra a célra. Isten nem választotta Ábrahám nagyobbik fiát, Izmaelt, a kisebbiket választotta, Izsákot. Isten nem választotta Izsák nagyobbik fiát, Ézsaut, a kisebbiket választotta, Jákobot. És most mindegy, hogy ki a nagyobb, vagy ki a kisebb. A Róma 9-ben Jákobról is van szó, Ézsauról is, és a fáraó példáján keresztül is bemutatja Isten, hogy ő bármit megtehet. És Pál apostol, minthogyha beszélgetne valakivel a Róma 9-ben, aki ellenvetéseket hoz föl, beszélő egy, beszélő kettő, felteszi a kérdést. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Tehát, ami bennünk is felmerül. Most ha Isten kiválasztó Isten, akkor az nem lehet, mert ő igazságtalan, nem? Pál ugyanerre teszi fel a kérdést. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Pál apostol megadja a Bibliában a választ. Szó sincs róla. Hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Nem azé, aki akarja. Mert így szól az írás a fáraóhoz, éppen azért emeltelek trónra, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Ezt mondja az ige. Azt mondod erre nekem, és akkor itt Pál beszélget a másik képzelt ellenvető személlyel. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis, hiszen kiállhat ellene akaratának? Pál válaszol, ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az anyagból az egyik edényt nemes célra, a másikat pedig közönségesre formálja? Isten pedig nem a haragját akarta-e megmutatni és hatalmát megláttatni, és nem azért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek? Vajon nem azért is, hogy megismertesse dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nem csak zsidók, hanem a többi nép közül is. Hiszem azt, hogy a magyar nép közül is. Hiszem azt, hogy a budaörsi, meg a környező helyeken lakó emberek közül is. Azt kell látnunk, hogy Isten nem azért választott ki az üdvösségre, ha hívő vagy, mert előre látta, hogy majd egyszer hinni fogsz, hanem azért, hogy higgy. Meg vagyok erről győződve. Arra választott ki, hogy ott legyél majd a hívők között. És kérdés, hogy elhisszük-e a Biblia emberről alkotott diagnózisát. Azt, hogy mi gyökeresen romlottak voltunk Krisztus nélkül. Hogy halottak vagyunk bűneinkben Krisztus nélkül, ahogy az Efézusi levél első, második része is mondja. Hogy alapból nem tudunk hinni, hogy a hit az Istennek az ajándéka. Azt mondja a Biblia, hogy nincs, aki értse, nincs, aki keresse Istent. Mondhatod erre, igen, de én gyermekkorom óta keressem az Istent, vagy legalábbis. De mit mond a Biblia? Halottak voltunk bűneinkben kivétel nélkül. Nincs, aki értse, nincs, aki keresse Istent magától. Isten megmentő és kezdeményező kegyelme nélkül senkinek sem lett volna esélye. Ez a lényeg. Ez a kegyelem. Éppen ezért Jézus, hiszem azt, hogy nem az üdvösség lehetőségét teremtette meg úgy mindenkinek, így személytelenül, hanem valódi üdvösséget hozott el sokaknak, az övéinek, akik majd hisznek benne a világtörténelem során. Mindenkinek hirdetni kell az evangéliumot? Természetesen, igen, teljes szívből. Mindenki üdvözül? Sajnos nem, ahogy látjuk a Biblia alapján. Mindenki kiválasztott? Hát nem, hiszen definíció szerint akkor nem lenne kiválasztás, ami egy csoporton belül alcsoportot jelent, ugye? Mert ha mindenki kiválasztott, akkor univerzalizmus van, ami azt jelenti, hogy mindenki üdvözül, amiről megbeszéltük, hogy a Biblia alapján nem igaz, ugye? Értek mindent? Nem értek mindent. De tudok bízni Istenben? Tudok bízni Istenben. Tudjátok, az évszázadok alatt, amikor Istenről gondolkodók próbálták rendszerbe tenni Istent, akkor általában két irányzat alakult ki. Amikor olyan látszólagos ellenmondásokat véltek felfedezni a Bibliában, hogy Isten ilyen vagy olyan, voltak, akik megpróbáltak összebékíteni egyiket a másik kárára, és voltak olyanok, akik meg csak azt mondták, hogy nem értem, de bízom benned, el tudom fogadni. Kiválasztás és az ember szabad felelőssége, szabad akarat, ez tipikusan ez a téma. Beszél a Biblia arról, hogy az ember szabad akarattal él a világon, és felelőssége van a döntéseért? Igen, persze, beszél róla. Beszél arról a Biblia, hogy az ember nem tud a saját erejéből Istenhez menni, és Istennek a megmentő kegyelme, újjászülő, megelőző kegyelmére van szükség, hogy egy ember hozzájöhess? Igen, beszél erről a Biblia. Hogy tudom a kettőt összeegyeztetni? Én nem tudom a kettőt összeegyeztetni. Vannak, akik megpróbálják, hogy az egyiket tagadjuk akkor, hogy a másik igaz legyen. Én azt javaslom, ha Istenről gondolkodunk, és ezekről a mély igazságokról, akkor boruljunk le Isten előtt, és mondjuk azt, Uram, nem értek mindent, de bízom benned. Kell, hogy értsek mindent ahhoz, hogy megismerjem őt az üdvösséghez? Nem. Nem kell, hogy értsek mindent. Van tehát, maradt tehát ellentmondás? Nem. Nincs. Feloldódik Isten szuverén bölcsességében. Lépünk tovább az utolsó részre, de előtte pár gyakorlati hatás. Az, hogyha valaki eljut arra, hogy még 1% részem sincs abban, hogy üdvösségem van, akkor nagyobb alázatra jut. Mert akkor valódi lesz, hogy Istené minden dicsőség. Ugye szoktuk mondani, nem miénk, csak tiéd legyen minden dicsőség. De valójában mi a mi életgyakorlatunk, nem? 90% az Istené, 10 az enyém. Na jó, legyen 99 neki, 1 nekem. Gondold végig logikusan, ha bármi marad nekem, ami miatt én jogot formálhatok arra, hogy büszkélkedjek azon, hogy megtértem, hogy üdvözültem, miközben egy rokonom, egy családtagom, egy munkatársam meg nem. Ha bármilyen gondolatom van, meglopom Isten dicsőségét. A gyakorlati hatása annak, hogyha hiszem azt, hogy Isten kiválasztó Isten, az az lesz például, hogy nagyobb alázat mellett Istennek jut minden dicsőség annak az embernek az életében. Aztán egy gyakorlati hatás, a megszentelődés kapcsán nem leszel sem könnyelmű, de nem is aggódod túl. Az üdvbizonyosságod, ha így gondolkozol, sziklaszilárd lesz, mert tudod, hogy Isten megtart. Úgy beszél róla múlt időben, mint ami annyira biztos, halálbiztos, mintha már meg is történt volna. A Róma 8-ban a híres láncolatban, mert akiket eleve kiválasztott, és az azután a rész után van, hogy akik Isten szeretik, minden a javukra van, utána azt írja Pál, akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen első szülött, akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Tehát fantasztikus szerkezet van itt a görögben, egy befejezett múlt. Meg is dicsőített téged, ha te Krisztusban vagy. Hogy lehet? Még nem vagyunk a dicsőségben, itt élünk a földön. Azt fejezi ki Pál, hogy annyira biztos a te üdvösséget, ha Krisztusban vagy, mintha már ott lennél a mennyben. Összefoglalva, hiszem azt, Isten kiválasztó Isten, ezt láthatjuk meg a Bibliából. Kiválasztotta Ábrahámot, nagy néppé tette. Kiválasztotta Izsákot, aztán Jákobot. És tudjátok, Jézusnál is azt látjuk, kiválasztott bizonyos embereket, tanítványokká, másokat nem. Egyes emberekkel foglalkozott, másokkal nem. Voltak, akiket meggyógyított, másokat nem. És Istennek joga van ahhoz, hogy legyenek olyanok, akiket az irgalom eszközeivé választ ki, másokat pedig a harag eszközeivé. Ezt nem én mondom, ezt a Róma 9 mondja, ami benne van mindannyiunk Bibliájában. És itt elérkeztünk a harag, az ítélet témához. Isten ilyen is. És remélem, hogy miközben ezekről a nehéz témákról beszélünk, ott van a fejedben, hogy múlt vasárnap Isten szerető, heszed szeretete, irgalmas, türelmes, igen, együtt a képet. Istennek van haragja, ez az utolsó témánk. Zsoltárok 7.12 erről beszél, igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki minden nap haragszik, vagy más fordításban, aki minden nap büntethet. A bibliai kép a harag szóról, a héber szó az a tűz szóra, vagy a nagy hőségre, égető hőségre is utal. Igen, a Biblia az beszél tűztaváról, pokorról, az emberekben leginkább így él, ezzel a képzettársítással él a kárhozatnak a képe. De amikor Isten haragjáról van szó a Bibliában, és feltesszük a kérdést, hogy milyen ez, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy ez lobbanékony, kiszámíthatatlan, olykor túlzó, vagy igazságtalan, mint az emberi Ilyenek vagyunk mi olykor. Le kell szögeznünk, Isten haragja és ítélete, az biztosak lehetünk benne, hogy mindig igazságos, mindig szent, mindig jogos és mindig makulátlan. Az ember olykor őrjöng a haragjában. Isten nem ilyen. Még hogyha ugyanazt a szót is használja az emberi haragra, vagy az isteni haragra a Biblia. Teljesen más a kettő. Nézzétek meg, a Zsoltárok 76.11 még tovább is megy. Isten haragja nem csak legitim, hanem jó is. Ezt a Biblia állítja, mert dicsőséget hoz neki. Idézem, az emberek iránti harag is dicsőít téged, Istenről van szó, még ha csak a harag maradékával is övezted fel magad, mondja Károli. Látjuk tehát, hogy Isten az haragszik a bűn miatt, és megbünteti, mint igaz bíró. És jól van ez így, mint ahogy beszéltünk róla. Gondolj bele, ha elmennél bíróságra, mert valami gazdettet követtek volna el veled szemben, és ott állna vádlott, és a bíró azt mondaná, hogy hát most olyan kedvem van, olyan napom, hogy felmentelek, mondja a vádlottnak, mert én irgalmas, hosszú tűrő bíró vagyok, mit szólnál? Isten igaz bíró, és megbünteti a bűnt, de a bűn az önmagában áll? Nem, emberek, mi követjük el azt. A bűn az személyes dolog. És tudjátok, közkeletű vélekedés szerint Isten gyűlöli a bűnt, vagy haragszik miatta, de szereti a bűnöst. Ez egyrészt igaz. Megint azzal találkozunk, két látszólag ellentmondó állítás. Igen, Isten szereti a bűnös embert, János 3.16, jól ismerjük, de Zsoltárok 5.6 például azt mondja, nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölsz minden gonosztevőt. Gonosztevőt. Zsoltárok 11.5 azt mondja, az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. Úgy tűnik, hogy mind a kettő igaz, és Isten, aki igaz bíró, joga van ehhez. A Biblia beszél a harag kapcsán a harag napja fogalmáról, ami Isten bekövetkező ítéletét jelenti. Kitettem nektek alulra, a 110. Zsoltár Jézusról beszél, Messiás pap és király című Zsoltár. Megesküdött az Úr, nem bánja meg, pap vagy te örökké Melkisédek módján. Az Úr van jobbodon, királyokat zúz össze haragja napján, ítéletet tart a népek fölött, mindenfelé holttestek lesznek, összezúzza sok ország fejét. Szörnyű képek ezek, de mégis ott vannak a Szentírásban. Mondhatná valaki, de hát Isten szeretet, nem? Vagy azt, hogy jól van, az Ószövetségben lehet, hogy sok helyen van ilyen kemény beszéd, de mi van az újjal? Hadd mondjam azt, hogy senki nem beszélt annyit ítéletről, pokolról, mint Jézus Krisztus. Igen, mint a szerető messiás. Miért? Mert annyira szeret, hogy felszeretne rá készíteni, hogy megmenekülj, és megmeneküljek ez elől. A János 3.36-ban, ami Jézus Nikodémussal folytatott beszélgetése után van, azt írja az ige. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, új szövetségben vagyunk. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Harag marad rajta. Tehát akkor alapból mindenkin, aki nem ismeri megváltottként az Isten fiát, az Isten haragja van rajta. Olyan értelemben igen, hogy Isten igazságos ítélete ott van, és ott lesz mindazokon, akik nem az ő fiába vetik reménységüket. Igen, igaz, Isten szeretet, de ez nem kiragadható a kontextusból. Isten szeretet, mondja a Biblia, Isten lélek, mondja a Biblia, Isten világosság. Ezeket mind egyben kell látni és vizsgálni. És a Biblia utolsó könyve, a Jelenések beszél arról, hogy lesznek majd, akik így szólalnak meg, ez a harmadik igevers kivetítőn, a sziklákhoz és a hegyekhez, essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónon ülő arca elől, és a bárány haragja elől. A bárány haragja elől, itt Jézusról van szó. Mielőtt összegeznénk a hallottakat, és rákanyarodnánk az evangéliumra, gyakorlati hatás. Mire jó az nekem, hogyha megtanulom, elfogadom, megértem, hogy Isten haragvó és ítélő Isten is a Biblia alapján, és ő persze szerető, kegyelmes Isten is. Azt mondja a Róma 12:19, és mindjárt jön Anna Frank, egy kis érdekesség, meg képek, hogy ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ha valaki el tudja fogadni ezt, akkor szól neki az, hogy persze, bocsáss meg, de még aki nem is tudna az élete során, hit és bizalom Isten igazságos ítéletében, ez mindenképpen egy nagyon nagy megnyugvást adhat a hívőnek. Thomas Watson puritán igehirdetőtől hallottam, hogy igazából a bosszúállás szava megegyezik az igazságszolgáltatással, és természetesen, tökéletesen csak kizárólag Istennél valósul meg. De hogyha úgy tudsz gondolni erre a témára, hogy sérelmed van valaki fele, azt mondja az ige, bocsáss meg neki. A történelem során élnek át emberek olyan mély fájdalmat, sebzettséget, és itt térek át néhány kép erejéig Anna Frank történetére, akinek megnéztük a dokumentumfilmét pár napja Veronikával, és holokauszt túlélők számoltak be arról, akik ezzel a lányjal sínylődtek ott a haláltáborban, ez a lány nem élte túl, de a naplóját kiadták. Szóval idős, 70-80-90 éves idős néniket interjú volt meg a film, és szó volt ott haragról, meg nem bocsájtásról, bosszú vágyról, bosszú állásról, megbékélésről, sok mindenről. Keresztényeknek azt mondja Isten igéje, hogy bármennyire nehéz, az az isteni út, Krisztusi út, hogy bocsássunk meg. És úgy tudsz igazán megbocsájtani még ilyen nehéz helyzetben is, hogy tudhatod azt, hogy igen, én Istenre akarom hagyni az igazságszolgáltatás részt. Én el tudom engedni a múltat, és ebben a filmben voltak olyan idősebb hölgyek, akik azt mondták, hogy soha nem fogok tudni megbocsájtani. És ez egyfelől érthető, meg tudom érteni, de ugyanakkor meg sajnálatos. Mert azok a zsidó hölgyek nem ismerték meg Krisztus megbocsájtó szeretetét. Mert ha valóban megismerték volna, akkor még ilyen képtelen, lehetetlen, hihetetlen helyzetekben is meg tudnának bocsájtani. Így hiszem. Nem ítélkezem, nem vagyok ilyen helyzetben. Biztos nagyon nehéz átélni, ha a családod eltűnik, kiírtják. Nem tudom, milyen érzés lehet. Egyet tudok, arra hív a Biblia, bocsássunk meg, és hagyjuk az ítéletet, a bosszúállást Istenre. Beszél arról a Biblia, hogy az Úr az jó, a nyomorúság idején mindenkit, mindenkire gondja van, aki hozzá menekül. De elsöprő áradattal vett véget ellenfeleinek. Ez a Náhum 1:7-ben. A Zsoltárok 18:48-ban pedig él az Úr, áldott az én kősziklám, magasztaltassék szabadító Istenem, bosszút áll értem az Isten. Hogy Isten rendet fog tenni egy nap, ebben bízhatunk, az ő igazságában, az ő szentségében, jóságában. Elérkeztünk az alkalom végéhez, és még a haragról annyit, és ez átvisz az evangéliumra, hogy jelen világunk társadalmi forrongásai között, amikor esetleg ti is hallottok sokat social justice kérdésekről, társadalmi igazságosság, vagy éppen igazságtalanság, hogy bánnak bizonyos etnikumokkal kint, főleg tengeren túl, ez most igazságos, igazságtalan, tudjátok, ne feledjük, a világtörténelem legnagyobb igazságtalanságát Jézus Krisztus szenvedte el ott a kereszten. Mégsem hívta magát áldozatnak. Ekkor végezte el a megváltást. Krisztus 2000 éve meghalt értünk a kereszten. Az övéért tökéletes módon elszenvedte az Atya Isten jogos haragját. Kapcsolódunk a haraghoz, az ítélethez. Az Atya Isten jogos büntetését helyettes áldozatként. Az Ézsaiás 53 ezt mondja a 6. versben, mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Van egy aktív isteni ítélet Jézus Krisztuson. A 10. vers azt mondja, az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. És az Úr akarata célhoz jut vele. Ami a kereszten történt, az a mi fantasztikus esélyünk, valóság mindazoknak, akik Jézus Krisztusba vetik a hitüket. Mi volt a pohárban? És hogy jön ide a pohár? A pohár a Bibliában, vagy a kehely haragnak a jelképe sokszor. Amikor Jézus arról beszél a Getsemáni kertben, és imádkozik, hogy Atyám, ha lehet, múljék el tőlem a pohár, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied, akkor itt arról van szó, hogy ha lehet, ne kelljen kiinnom az Atya Isten jogos haragjának ítéletének engem sújtó valóságát, mondja Jézus, de ám legyen, hogy megmentsek sokakat. Ez az igazi szeretet. Isten ma türelmes, és leginkább te meg én itt ma, leginkább kegyelmével találkozunk. Dicsőség legyen ezért érte neki. Máshogy volt egy kicsit az Ószövetségben, de Isten ugyanaz az Isten volt az Ószövetségben, csak voltak olyan esetek, bizonyos helyzetek, amikor Isten megmutatta az ő dicsőségét, például amikor lesújtott Uzzára, az egyik segítő volt, amikor vitték Isten ládáját, megcsúszott a láda, ami Isten fenségét, dicsőségét jelenti, oda kapott ez az izraelita férfi, és megérintette, Isten rögtön lesújtott, és azt írja a Biblia, az Ószövetség, hogy megölte ott Isten ezt az embert. Félelmetes, érthetetlen, de mégis igaz, és benne van a Szentírásban. Ma Isten a történelmünkben, a népünk életében, ahol lehetnénk milliókkal is többen, csak az utóbbi évtizedekben több millió embert mészároltak le az édesanyjának a méhében, itt Magyarországon is. És ez csak egy dolog, ami történik. Ma Isten türelmével és kegyelmével találkozunk megmagyarázhatatlan módon. Nem az a kérdés, hogy Isten miért ítéli el a világot. A legnagyobb kérdés az az, hogy Isten miért kegyelmez egyáltalán néhányaknak. Neked meg nekem. Ez a nagy kérdés. Ma Isten a haragját és az ítéletét késlelteti, úgy tűnik ez most nekünk. Késlelteti, mint egy gát. De lesz ítélet, ki fog áradni a harag? Erről beszél a Biblia. Ami az üzenet nekünk ma, hogy addig, amíg a kegyelem napja van, higgy az Úr Jézus Krisztusban. Add át neki az életed. És ez megtörtént már az életedben, dicsőítsd az Urat, és járj vele, szeresd őt, és akard őt minél jobban megismerni. Azzal zárom, hogy sok mindent megérthetünk, és még több mindent nem értünk, de egy biztos tökéletes harmónia van Isten tulajdonságaiban. Ő nem változik, az ő élete, jelleme, igazsága, útjai és szándékai maradandóak, változhatatlanok. Most, amikor mindjárt imádkozom és dicsőítjük az Urat majd egy utolsó dalban, én arra bátorítalak, hogy nézz fel Jézusra így gondolatban is, a lelki szemeiddel is. Mert Jézus Krisztusban láthatjuk meg, hogy milyen Isten. Rengeteg aspektusban, de a ma tárgyalt háromban is. Jézus Krisztus megmutatta az ő dicsőségét ott a megdicsülés hegyén. Jézus Krisztus megmutatta az ő dicsőségét halálában, feltámadásában. Jézus Krisztus kiválasztott tanítványokat, bizonyos emberekkel foglalkozott, másokat nem gyógyított meg. És Jézus Krisztus szent haragjában kiűzte a templomból az árusokat. És elhordozta az Atya Isten igazságos haragját, büntetését értünk, és visszajön megítélni a világot. Jézus mondta, aki engem lát, az látja az Atyát. Meg szeretnéd ismerni jobban Istent? Nézz Jézusra. Imádkozom, és aztán dicsőítsük őt együtt. Atyám, hálások vagyunk a te szerető, kegyelmes, türelmes voltodért. És köszönjük azt, hogy ahogy a Biblia lapjai megismerhetünk téged, félelmetes módon mégis bízhatunk benned. És sok mindent nem értünk a te dicsőséget, fenséget, kiválasztó kegyelmed, ítéleted és haragod kapcsán, de egy biztos, hogy mindannyian, akik benned vagyunk, akiket elrejt a kegyelem, akik megmosattattunk Jézus Krisztus drága vérében, nem kell, hogy féljünk, Uram, a te ítéleteddől, sem a te haragodtól, hanem dicsőíthetünk téged, és áthatjuk a te megmentő szeretetedet. Mert mi ezzel találkozunk, és veled leszünk, Uram, örökké. Áldunk és magasztalunk téged. Amen.
Kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ér fel. Veled senki nem ér fel.
Krisz, köszönjük, amit megosztottál.